Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
20 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kormánya nem Ukrajna ellen, hanem a magyar családok mellett van. Ezért hajtja végre Európa legnagyobb adócsökkentési programját, biztosítja az édesanyák SZIA mentességét, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Villányban. Koncz Zsófia a kormánypártok országjáró fórum sorozatának Villányi állomása előtt tartott sajtótájékoztatón felidézte. Amint az ukrajnai háború kitört, Magyarország a történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját indította el. Rengeteg menekültet befogadott az ország, több mint 5000 ukrán diák hazánkban tanulhat, és segített a kormány a szociális és egészségügyi ellátásban is, emelte ki. Kijelentette azonban, hogy Magyarország számára a humanitárius segítségnyújtás és Ukrajna EU-s csatlakozása nem ugyanazt jelenti. Felidézte, a magyar kormány a családtámogatási rendszerét a koronavírus járvány és az ukrajnai háború által okozott energiaválság, infláció és más gazdasági nehézségek ellenére is bővítette, ennek keretében több lépésben Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el, fogalmazott. 238 nehéz helyzetű kistelepülésen kérhetik a magyar-máltai szeretetszolgálat szakembereinek segítségét a drogfüggőségből kijutat kereső fiatalok vagy azok hozzátartozói, áll a magyar-máltai szeretetszolgálat közleményében. Azt írják, a felzárkózó települések program részeként 4 éve indult el az a drogprevenciós program, amely a fogyasztóvá válás megelőzését segíti elő rendezvényekkel és felvilágosító előadásokkal a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Emellett pedig konkrét addiktológiai segítséget is nyújtanak a szenvedélybetegségből kijutott keresőknek a rehabilitáció megkezdéséhez, szükség esetén pedig kórházba vagy segítőintézménybe való eljutáshoz is. A felzárkózó települések program az ország legszegényebb kis településein 238 helyszínen zajlik, 27 karitatív, civil és egyházi szervezet közreműködésével. Valamennyi településen jelenlétpont működik, ahol az ott dolgozó szociális munkások a gyermekneveléstől a munkába állásig segítik a rászoruló családokat. A kormány nem tesz különbséget a támogatások tekintetében az oktatási intézmények között, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára, a Pest vármegyei Taksonyban. Soltész Miklós a taksonyi német nemzetiségi óvoda bővítésének átadó ünnepségén arról beszélt, hogy a magyar kormány ugyanúgy fontosnak tartja az egyházak és a nemzetiségek oktatási nevelési intézményeit, mint minden más oktatási nevelési hazai intézményt. Soltész Miklós hangsúlyozta, korábban nagyon nehéz helyzetben voltak a nemzetiségek, mivel a nyelvvesztés megfordíthatatlannak tűnt. Ezért szerette volna a kormány, hogy az oktatási nevelési intézményekben lehetőségük legyen a nyelvük megtartására, illetve a kultúra megőrzésére és továbbadására. Nagyszabású ingyenes koncertet ad a csíksomjói nyerekben a Bagosi Brothers Company június 14-én, jelentették be a helyszínen tartott sajtótájékoztatójukon a zenekar tagjai. A csíksomjói pünkösdi búcsú helyszínén bemutatandó Csillag az égen produkcióban a zenekar dalai népzenei hangszerelésben csendülnek majd fel Molnár Szabolcs és a Cika zenekar közreműködésével. A Gyergyó Szent Miklósi Alapítású Zenekar másfél órás produkciójának saját dramaturgiája és koreográfiája van. A zenei anyagot a Budapest főváros Bartók táncegyüttes táncosai kísérik, Berec István koreográfus néptáncos irányítása alatt Vecsei Miklós rendezésében hangzott el. Sport. Jövőre Magyarországon rendezik az öttusázók világkupa sorozatának döntőjét. A hazai szövetség hírlevele emlékeztet rá, hogy eredetileg a Nemzetközi Szövetség kongresszusa lett volna itt 2026-ban, de a két szervezet egyeztetése és megállapodása után ez az esemény érkezik Magyarországra. Legutóbb 2021-ben volt itthon világkupa finálé. Akkor a pár héttel később olimpiai bajnoki címet szerző brit Kate French, valamint a francia Valentin Préz győzött. Magyar versenyző is dobogóra állhatott, Gulyás Michel bronzérmes lett Székesfehérváron. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek is. A napközben képződött záporok lecsengenek, majd az Alföldön egy összeáramlásban néhány zápor, hózápor kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Az est hangjai.
Dicsertessék a Jézus Krisztus! Jó estét kívánok minden kedves Szent István Rádió hallgatónak! A mikrofonnál a műsorvezető Farkas Erzsébet köszönti Önöket, munkatársaim, a zenei szerkesztő Vasvári Bernadett, a hírszerkesztő Kriston Tamás és a technikai munkatárs Fehér József nevében is. A mai nap pozitív gondolatát André Gibb, francia regény és drámaíró fogalmazta meg. Szerinte az ember járja a maga lejtőjét, csak az a fontos, hogy ez a lejtő felfelé vezessen. Valóban, legyen ez a mai napunk pozitív gondolata, kedves hallgatóink. Ma a Vincék ünneplik névnapjukat. A folytatásban pedig kérem most hallgassák meg esti programkínálatunkat. Hamarosan Beszélő könyvek című irodalmi sorozatunkban Szabó Magda Pilátus című regényének 14. részét olvassa fel Györgyi Anna színművésznő. 20:35-től pedig megismételjük a Szerzetesek félórája című műsorunk múlt vasárnapi adását, amelyben Fehérvári Örs Jákó, a Szapiencia Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és Kuba András, a Szapiencia Innováció és Hálózatok Intézetének vezetője beszélgetnek a belső békéről és harcról. A 21 órai híreket követően a Krisztus kereszt az erdőn című műsorunk múlt vasárnapi adását ismételjük meg, amelyben az isaszegi képesfa és az egri líceum kis harangjának történetét ismerhetik meg. Majd a folytatásban a Kérem a következőt című egészségügyi perceink heti összefoglalója következik. Tokai vételkörzetünkben 21 órától Téka című műsorunkban kulturális válogatásunk szól, amelynek elején Bán Mór íróval beszélgetünk a magyar történelmi regények jelentőségéről. Majd a folytatásban Müller Péter, Kossuth és József Attila díjas írót, forgatókönyvírót kérdezzük Vallomás a szerelemről című előadása kapcsán. Végül pedig az Egri Gárdonyi Géza Színház új előadásáról, az Ankónai Szerelmesek című zenés komédiáról szólunk. Érdemes lesz velünk tartani. Következzen most rövid ajánlónk, melyben Müller Péter, Kossuth díjas író beszél.
A magyar gondolkodásban a szeretet univerzális értelme az egy következmény. Ha előtte az ember nem szerelmes, nem éli át az, hogy én te, akkor a szeretet nagyon könnyen benne marad egy általánosságban. Benne marad abba, hogy szeretem az anyámat, szeretem a gyerekeimet, szeretem a mákos tésztát, szeretem a napsütést, szeretem a fákat, a növényeket. Tehát az egy univerzális, hatalmas, nagy gyűjtőfogalom. A szerelem ebből kihangsúlyozza az én-te viszont. Az egy páros tánc. Abba ketten vannak.
Török Szent Miklósi és kisújszállási frekvenciáinkon 21 óra után Leltár című összeállításunkban is kulturális válogatásunk szól. 22 órától azonban már azonos mind a 9 adónk műsora, tehát a legfrissebb híreket követően kezdődik majd Egymást közt című műsorunk keddi adásának ismétlése. amelyben szó lesz arról, hogy szülőként mire kell odafigyelni a gyermekek fejlesztésében. És az egyház hagyományait, fejlődéseit és változásait is körbejárjuk dr. Török Csaba, teológus egyetemi tanár segítségével. 23 órakor híreket mondunk, majd a Vatikáni Rádió esti adását sugározzuk. Utána Daloljatok az Úrnak című műsorunk szól. Nos, kedves hallgatóink, így hangzik tehát esti műsorkínálatunk. Újabb műsorismertetéssel én legközelebb, évfél előtt jelentkezem. Szép estét, további kellemes rádiózást kívánok mindannyiuknak!
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda Pilátus című regényének 14. részét Györgyi Anna színművésznő olvassa fel.
Szabó Magda, Pilátus. Pici korában katolikus pesztrája volt. Tőle szerette meg az angyalokat. Isten messzi volt, szakállas és férfi. Az őrangyal közelebbi, érthetőbb, megfoghatóbb. Őrangyalom, gondolta az öregasszony. Olyan furcsa gondolat volt, hisz az angyalnak se neme, se kora. Ő meg már milyen öreg. Fáradt őrangyala lehet neki, vagy az öregek angyala maga is elveszti időtlenségét, és liheg, siheg, még ott járkál a botorkáló, egyre lassúdó léptek mögött. Iza domokosnak panaszkodik, ha egyáltalán elmondja valakinek, mi bántja. Ő úgyse tudna segíteni rajta, legfeljebb sírna vele, a haját simogatná, mint gyerekkorában. Iza felnőtt. Mit könnyíthet ő a terhein? Fáradt, dolgozik délelőttje, délutánja a betegeké, ami kis ideje marad, neki adja, aztán már csak egy töredék jut a napból, szétméri magát, mint a kenyeret. Vince meghalt. Andrus meghalt. A régi város eltűnt. Eltűnt minden. Vince betegsége iszonyú tennivalóival, gyötrelmes kötelességeivel, még azzal az állandó, szúró félelemmel is, amely kitöltötte a napjait, oly irigylésre méltó volt most a szemében, hogy rezegtek a tehetetlen kíntól az ujjai. Teréz jobban boldogul nélküle. Iza még csak el sem engedheti magát a közelében. Nincs kapitány, nincs Gica, Kolman, senki sincs, aki igazán igényt tartana a szívességére, vagy arra, hogy beszéljen vele. Lehet, hogy ő is meghalt már, csak nem vette még észre. Lehet, hogy az ember hamarabb meghal, mint tudomást szerezne erről. Kín megpittyent egy késő villamos. Az öregasszony elkezdte számítgatni, meddig élhet még. Szülei korán meghaltak, nem volt semmi támpontja. Valami naív hiedelemmel azt gondolta, talán addig, amíg Vince 80 esztendős koráig. Milyen jó volna, ha addig se kellene már. Iza elmehetne nyaralni egyedül, és nem kellene esténként még vele is fárasztania magát. Másnap, mikor Iza bejött hozzá, ágyban fogadta. Azt mondta, már megvacsorált. Rettentően kimerült, ne haragudjék, ma aludni szeretne, ne beszélgessenek. Iza megnézte a pulzusát, felültette, jól az arcába tekintett. Anya arca fáradt volt, ám voltak az öregasszonynak időnként rendkívül friss napjai is. Képe most reális életkorát mutatta, még többnek is látszott 75-nél. Pulzusa szokott lassú volt, kicsit talán erősebb a szokottnál, de szabályos. Nem látszott betegnek. Lehet, hogy rámunt, törte a fejét Iza, még elköszönt tőle, s átment a maga szobájába. Dúdolt, kihúzott, betolt egy fiókot, elkezdett öltözködni. Lehet, hogy ráunt ezekre az esti beszélgetésekre, és aludni szeretne? Megszokott talán ide fenn, s már nem kellek neki annyira. Tárcsázott. Az öregasszony hallotta, hogy telefonál. Most nem szállt ki az ágyból, nem hallgatózott, nem volt kíváncsi rá, mit és kivel beszél. A hang dallamát, kottázható, vidám csengését úgyis észlelte még így, az ajtón át is. Iza megbeszélt valamit valakivel, aztán nem sokára zubogott a víz a fürdőszobában, aztán az ajtó benyílt egy résnyire. Meg sem moccant, mintha aludnék. Iza kölni vizének hideg édessége az orráig hatott. Iza hallgatózott egy pillanatig. Az öregasszony megpróbált szelíden, békésen szuszogni, aztán a lány behúzta az ajtót. Az előszobáit be kellett csapni, hallotta a cseppdörrenést, ahogy Iza bevágta maga után. A kitámasztott redőny mögé botorkált. Lenézett az utcára. Iza fehér ruhába ment el, konyba tűzött haját kibontotta, mint egy iskolás lány. Futott ki a kapun, s felugrott egy mozgó villamosra. Attól fogva csak percekre engedte be magához. Iza eleinte gyanakodva figyelte, de aztán, hogy esténként mindig alva találta, lassanként megszokta, hogy újra rendelkezik az idejével. Cikkeket írt, domokost fogadta, meghívta a kollégáit, eljárt hazúról. Anyját hosszabb időre jószerivel csak vasárnaponként látta. Az öregasszony sajátságosan szikár lett, kemény arcú. Iza úgy látta, szeretetlenül néz rá, s elpanaszolta domokosnak, milyen vad lett, milyen érthetetlen. Terézzel alig áll szóba, kerüli, nem csinál semmit, leginkább csak ül. Mikor meg Teréz megérkezik, mindjárt elmegy hazúról, és csak ebédre kerül haza. Hol az Isten csodájába járhat, és mi ütött belé, hogy ennyire elidegenedett tőlük? Domokos nem tudta. Azt mondta, ahhoz többször kellene látnia, beszélnie vele. Egy vasárnap, mikor Izánál ebédet, nagyon kedves volt az öregasszonyhoz, szokatlanul, kisfiúsan kedves, ami nem is esett nehezére, mert vonzódott hozzá. Most nem tudott eligazodni rajta. Tréfáira nem jött válasz, az öregasszony keveset evett, étvágytalanul hamar elköszönt azzal, hogy fáradt, lefekszik. Lehet, egyszerűen csak vénül, mondta domokos. Sok baja gondja közt vidéken kénytelen volt fiatal maradni, most, hogy elhoztad, elengedi magát. Összezsugorodott a világa. Van ilyen? Mi is vének leszünk egyszer. Te soha, rázta a fejét Iza, ahhoz te túl felelőtlen vagy. Ezt mondta, de nem ezt gondolta, hanem azt. Nincs te benned annyi felelősségérzet, mint Antalban. Utálta magát, hogy még mindig mindent Antalhoz viszonyít. Domokos, akinek nem volt kötött munkaideje, s írni az Iza lakásával szemközti kávéházba járt, megígérte, meglesi az öregasszony titokzatos útjait. Az órákat, melyek Teréz érkezésétől ebédig telnek, s amelyekről az öregasszony nem akar számot adni. Sétáltam. Ez volt az állandó válasza, ha kérdezték, s ez hihetetlen volt. Nyilvánvalóan nem is igaz, mert az öregasszony minden nap elment, olyan időben is, ami igazán nem volt sétára való. Iza csak rábámult, mikor közölte, hogy az öregasszony órákon át villamosozik. Felszáll a ház előtt a 6-osra, elmegy a Moszkva térig, ott átszáll az 59-esre, elmegy a végállomásig, aztán visszatér, elindul egy másik vonalon, végállomástól végállomásig órákon át. Domokos maga is zavarban volt, mikor beszámolt erről, mint ahogy egész idő alatt, míg az öregasszonyt figyelte és kísérgette távolról, aki meg se látta őt, s nem nézett körül sem a kocsiban, sem a megállókon, valami nyugtalanságot érzett. Az öregasszony nem szólt senkihez, Üres szatyort vitt a karján, az utakat bámulta mozdulatlan arccal, elmerülten, mintha kérdezne valamit a házaktól ezekben a számára teljesen ismeretlen kerületekben. Ártatlan szórakozás, mondta Domokos, de inkább csak azért, hogy vigasztalja Izát, aki meghökkent volt, szomorú. Ismerkedik a várossal, örülj neki! Iza nem örült, mert nem értette. Az öreg asszony sose beszélt neki az utazásairól. Mintha valami misztérium rejtelmeit őrizné, egyáltalán szinte sose beszélt már semmiről. Teréz morcos lett, ideges a nagy csendben. Teréz vagy barátságot akart, vagy hadi állapotot. Ez a semmi, ami közöttük volt. Ez az útjából kitérés, órákra való eltűnés nem volt ínyére. Amikor Iza szabadsága megkezdődött, s már ki volt véve a három szoba zebegényben, az öregasszony bejelentette, mégsem egy sehová. Jobban szeretne a városban maradni, fárasztaná az idegen környezet. Iza két napig kérlelte, aztán tudomásul vette, hogy nem tudja rábeszélni. Szégyelte, de aggodalmánál és nyugtalanságánál lényegesen nagyobb volt az öröme. Két hét a Dunaparton. Két szabad hét. Zebegényből minden délután haza telefonált, s minden nap azt hallotta az öregasszonytól, jól érzi magát. Teréz szabadságot kapott, az öregasszony maga takarított és kotyvasztott magának. Mire Iza hazajött, ismét soványabb volt valamivel, de nyugodt. Megdicsérte a lány külsejét, aztán azonnal visszament a szobájába. Vasárnap reggel volt. Iza most kivételesen valóban tele élménnyel, mondani valóval, s most friss is, eleven, kipihent, napszagú. Félre söpörte a postáját, bement az anyjához. Az öregasszony éppen útra készült. Azt mondta, majd legközelebb meghallgatja a beszámolóját, neki most el kell mennie. Elképedve nézett rá. Anyja vette az üres szatyort, elköszönt, kiment. Iza az ablakpárkányra könyökölt, utána nézett riadtan. Most már nem volt olyan fullasztó forróság. Anyja kiért az utcára, már nem félt annyira a forgalomtól, mert kíséret nélkül átlépkedett a tenyérnyi szabad csíkon a járda szigetig, és felkapaszkodott egy hatos villamosra. Az újságárus messziről lobogtatta felé a népszerű fizikát meg a Ludas Matyit. Beletúrt a zsebébe, pénzt keresett. Újságjait, a tudományos folyóiratokat a klinikára járatta. A viszlapokat nem szerette. Antal humora csendes volt, magának való. Egy-egy mokán még csak elmulatott, de a tréfák sorozata untatta. Arra viszont nem vitte rá a lélek, hogy nemet mondjon az újságárusnak, aki Vince jogutódját érezte benne, s mikor először látta meg, hogy ismét a maga kulcsával nyitja a sárkánytorkú csatornásház kapuját, integetni kezdett felé a sarokról, mintha Vince megfiatalodott szellemét látná motozni a kilincs körül, s lobogtatta, rázta, fénylő arccal Vince kedves újságjait. Antal, mihelyt anyagi lehetőségei megengedték, elsőnek mindjárt újságra fizetett elő. Vince példányvásárló volt, ő még így szokta meg kényszer nyugdíjas korában. Antal sosem árulta el az újságárusnak, hogy duplán fizetteti meg vele a lapokat. Az újságárus szerette a bírót. A ház nehezen idomult a kezéhez, legelőször csak terhét érezte. Míg a kőművesek, asztalosok ott dolgoztak, folyton be kellett futkosnia a klinikáról ellenőrizni, rendben halad-e a munka. S a Gicával létrejött megegyezés sem volt könnyű, Gica őrizte látszat függetlenségét, hősiesen koplalt fura iparága mellett. Gicát rá kellett beszélnie, szinte rá kényszerítenie, hogy rántott leves ebédjét valami értelmesebb kosztal cserélje fel. Gicának esdekelni kellett, a régi időkre hivatkozni, udvarolni, míg elvállalta, hogy rendben tartja a lakást a számára, s olykor-olykor megfőz. Nem volt könnyű győzelem, mert Gica, mint az utcában mindenki, nem bocsátotta meg Antalnak, hogy otthagyta Izát, s mindig olyan arccal vette át tőle havi fizetését, amelyen rajta volt, csak a szívesség viszi rá, hogy sáfárja legyen, s csupán a Szőcs ház iránti kegyeletből teszi, máskülönben dehogy állana rendelkezésére olyan embernek, aki képes volt faképnél hagyni egy olyan lányt, mint Szőcs Iza. Persze csak mémelte, hogy kelletlen, s hogy a paláskészítésből ugyanúgy megél, mint a háború előtt. A parókiák legtöbbjén öröklött palástok cseréltek gazdát, s legfeljebb valami papi jubileum és egy-egy hívő közösség áldozatkészsége juttatta új munkához. Gica túl boldog volt, hogy körülményei rendeződtek. Van mindennapi tennivalója. Munkások körül lebzselhet, nézegetheti, hogy alakul át Szőcsék régi holmia új bútorzattá, hogy válik kényelmesebbé, praktikusabbá a ház, hogy kapcsolják be az elektromos felszereléseket. Gica élvezte, amit csinált, de ha Antal véletlenül hazaállított, s meglepte őt, csúnyán nézett rá, mert Antal ugyan a kenyéradója volt, de azért mégsem lehetett olyan simán elfelejteni, hogy bánt el a családdal. Gicának voltaképpen az se tetszett, hogy a ház az Antal tulajdonába került. Minek az egy kupás fiának? És minek neki második feleség, Iza után? A házzal együtt nem csak Gica járt, nem csak az újságárus, Kolman is. Valahányszor Antal hazaért, mielőtt még beléphetett volna a kapun, meg kellett állnia, mert a közértes kiintegetett neki, ki is futott hozzá a szatyorral. Mióta itt lakott és nem a klinikán, komplikáltabb lett a bevásárlás. Gica kijelentette, hogy Kolman megsértette, nem vállalja, hogy nála szerezze be a napi szükségleteket. Kolman viszont azt vette rossz néven, hogy Antal kezdetben, még nem tudta, hogy ezzel megbántja, a klinikai büfében vásárolta meg, amire szüksége volt, s az aktatáskájában hozta haza. Kolman egyszer elfogta az utcán, elmondta, mennyire fáj neki a bizalmatlansága. Nem lehetett megsérteni. Nagy marha vagyok én, gondolta Antal reggelenként, mikor leadta Kolmannak munkába menet a mindig azonos rendelést. Tej, kenyér, vaj, néha cukor vagy só, gyümölcs, zöld paprika, s esténként érte ment az összekészített áruért. Persze nem volt dühös igazán. Kolman arca csak úgy fény lett a jó akarattól, és figyelmessége nem is neki szólt voltaképpen, hanem Vincének. Lehet, hogy nyáron ő is fog oltásokat, meg rózsabimbokat áthordani az elárusító kislányoknak, mint Vince tette? Átvette az elkészített szatyort, a mama rosszabbik szatyorja volt, öblös és csúnya, oldalán hímzett árvácskák. Az öregasszony csinálta valami régi kabátkából. Rút valami volt, a bélése viaszos vászon. Hóna alatt a táska, karján a szatyor. Antal nehezen nyitotta ki a kaput, nehezen is csukta be, s a csomagokat, mint a mama szokta, mindjárt le is tette a kapubolt alatti fonott asztalra. Vince rózsáinak alkonyi szaga sűrű volt. Mézes, a kert még a közeledő estében is ragyogott. Gica törődött a virágokkal, látszott az ágyásokon a friss locsolás nyoma. Kapitány kiszuszogott a fás színből, öreg volt, idomtalan. A szatyor legalján külön káposzta hulladék rejtőzött kapitánynak, de csak várjon sorára. Mostanában valahányszor belépett, s magára csukta a kaput, végre elfogta már az a névtelen jó érzés, melynek reményében megvette ezt a házat. Zavartalanul jó volt az öreg falak közt. Vince tovatűnt alakja már nem fájt. Inkább valahogy különösen eleven maradt a rózsafák között. Egyériségét, szelíd jókedvét megőrizték a borostyán befutott a magas téglafalak. Mikor ide költözött, s a friss vakolás, a friss festés egészséges és nyers illata belengte a szobákat, sokáig zavarta még a sok emlék. Pedig a ház más lett, mint amikor Izával élt benne. Bútorzata, egész jellege is más. A régi bútorok faanyagából értelmes, könnyű asztalkák, kényelmes székek készültek. A ház megifjodott, valahogy korszerűbbé vált a helyett a kedves időtlenség helyett, mely Szőcsék otthonát jellemezte. Iza makacsabb kísértet volt a valódi halottnál, vagy az öreg asszonynál, aki olyan reménykedő arccal tűnt el innen, Iza kezébe, szoknyája szélébe kapaszkodva. Az első időkben bánta is, hogy annyi esztendő kínnal megtakarított, nem is kevés összegéből, nem a balzsamárok új örök lakásai közül vett meg egyet, amelyhez semmi emlék nem fűzte, s mely lényegesen közelebb feküdt a klinikához, mint ez a városi ház. Csak járt-kelt az újonnan berendezett szobákban, nem találta helyét. Valami furcsa, kettős látás kísérte a lépteit. A régi bútorok, amelyeket Iza olyan semmi árért eladott neki, régességen elvesztették eredeti alakjukat, átalakultak és belesimultak az új környezetbe. A falakat behálózták a könyvespolcok, mégis hetekbe telt, míg megszokta saját otthonát, míg nem arra gondolt egy-egy fali szekrény kinyitásakor, ennek a faanyaga az a sublót, amelyben Iza a fehér neműt tartotta valamikor. A lány túlságosan közel volt hozzá egy időben ahhoz, hogy csak úgy egyszerűen el tudta volna felejteni. Az átépítés, az asztalos és kárpitos munkák elhúzódtak nyár közepéig, pedig minden mesterember, akivel szerződött, betege volt valamikor, s iparkodott a munkával a kedvéért. Június utóján tudott csak beköltözni, s augusztus is lett, mire Iza is lassan az emlékek közé vonult. Nem maradt élőbb, mint a tovatűnt öregasszony kedves, kíváncsi tekintetével, szorgos, ügyes ujjaival, vagy Vince bölcs kis szemével, simléderes sapkáiban. Izáról nem maradt ilyen képe, ilyen szelíd, megnyerő. Iza komor emlék volt, ha olykor-olykor eszébe jutott az ágyban, s egy-egy szava, mondata visszacsengett valahonnan. Aztán elmúlt Iza is, mint annyi minden, mint annyi más. Kapitány utána szuszogott a lakásba vivő pár lépcsőn. Postája mindig a klinikára érkezett, itt csak valami ajánlkozó kisiparos üzleti kártyája fogadta néha, ma éppen semmi. Antal fáradt volt, nehéz nap állt mögötte, s mulatott magában, milyen különös játékra képes az idegrendszere. A Lídia ma nem volna éjszakás, egyáltalán nem érzékelné a kimerültséget, csatangolna vele az utcán, vagy ülnének az erdei kioszkban, beszélgetnének, mint minden szabad estéjükön, csak nem hajnalig. Ám Lídiának dolga van, s most egyszerre húzni kezdi az ágya, melynek csak akkor van hatalma rajta, ha nem foglalkoztatja más, fontosabb. Friss beteg, haldokló, cikk, melynek megírására csak éjjel jut idő, valami igazán lényeges ügy érdekében összehívott értekezlet. És hát Lídia. Elsősorban és mindenek felett Lídia. Fürdött, ruhát váltott. A falba épített gardróbszekrény legfelső polcán ott voltak a mama régi dobozai. Ezekért semmit sem kért Iza jutott eszébe, s mulatott rajta, mint mindig, ha kinyitotta a szekrényt. Mama vackai, Vince holmia, bélyeggyűjteménye, szemüvege. Ki kellett volna dobnia mindent, de rosszul esett a gondolat. A tárgyak közel hozták a távollevőket, s a szekrényben rengeteg hely volt, elfért minden, csak a stílustalan csúfképeket vitte fel a padlásra. Iza teljes konyha felszerelést is hagyott nála, régi módi, gondosan ápolt konyhai eszközöket, amelyeket szépen elrendeztetett a kredencben gicával. Antalnak évtizedekig annyira nem volt semmije, hogy olykor mulattatta, milyen sajátságos magántulajdonai lettek a házzal. Locsoló, favágó tőke, dohányszita, kisbalta. A dohányszitát kinn is hagyta. Isteni purzicsán szaga volt. Ráültette egy szögre az előszobában, két keresztben a falra rögzített, méltóság teljes tajtékpipa és vince megyfabottya mellé. Ha megöregszik, akár csibukozhatik is. A ház a régi és új elkeveredésével kedvesen groteszké, s oly meghitté vált, hogy Antal kollégái összecsapták a kezüket, mikor beléptek, és Vári Sanyi a fogát szívta, miért is vette meg azt a garzon lakást egy bérház 5. emeletén. Amit érte adott, abból kitelt volna az Antal háza mindenestül. Az új otthon szellemes volt és meghitt.
Elhangzott Szabó Magda Pilátus című regényének 14. része, melyet Györgyi Anna színművésznő olvasott fel. A műsort Somosvári Eszter Anna készítette. Most elhangzott adásunkat holnap, azaz vasárnap hajnalban 0 óra 5 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kormánya nem Ukrajna ellen, hanem a magyar családok mellett van. Ezért hajtja végre Európa legnagyobb adócsökkentési programját, biztosítja az édesanyák SZIA mentességét, hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára Villányban. Koncz Zsófia a kormánypártok országjáró fórum sorozatának Villányi állomása előtt tartott sajtótájékoztatón felidézte. Amint az ukrajnai háború kitört, Magyarország a történetének legnagyobb humanitárius segítségnyújtási akcióját indította el. Rengeteg menekültet befogadott az ország, több mint 5000 ukrán diák hazánkban tanulhat, és segített a kormány a szociális és egészségügyi ellátásban is, emelte ki. Kijelentette azonban, hogy Magyarország számára a humanitárius segítségnyújtás és Ukrajna EU-s csatlakozása nem ugyanazt jelenti. Felidézte, a magyar kormány a családtámogatási rendszerét a koronavírus járvány és az ukrajnai háború által okozott energiaválság, infláció és más gazdasági nehézségek ellenére is bővítette, ennek keretében több lépésben Európa legnagyobb adócsökkentési programját indítja el, fogalmazott. 238 nehéz helyzetű kistelepülésen kérhetik a magyar-máltai szeretetszolgálat szakembereinek segítségét a drogfüggőségből kijutott kereső fiatalok vagy azok hozzátartozói, áll a magyar-máltai szeretetszolgálat közleményében. Azt írják, a felzárkózó települések program részeként 4 éve indult el az a drogprevenciós program, amely a fogyasztóvá válás megelőzését segíti elő rendezvényekkel és felvilágosító előadásokkal a leghátrányosabb helyzetű térségekben. Emellett pedig konkrét addiktológiai segítséget is nyújtanak a szenvedélybetegségből kijutott keresőknek a rehabilitáció megkezdéséhez, szükség esetén pedig kórházba vagy segítőintézménybe való eljutáshoz is. A felzárkózó települések program az ország legszegényebb kis településein 238 helyszínen zajlik, 27 karitatív, civil és egyházi szervezet közreműködésével. Valamennyi településen jelenlétpont működik, ahol az ott dolgozó szociális munkások a gyermekneveléstől a munkába állásig segítik a rászoruló családokat. A kormány nem tesz különbséget a támogatások tekintetében az oktatási intézmények között, mondta a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Pest vármegyei Taksonyban. Soltész Miklós a taksonyi német nemzetiségi óvoda bővítésének átadó ünnepségén arról beszélt, hogy a magyar kormány ugyanúgy fontosnak tartja az egyházak és a nemzetiségek oktatási nevelési intézményeit, mint minden más oktatási nevelési hazai intézményt. Soltész Miklós hangsúlyozta, korábban nagyon nehéz helyzetben voltak a nemzetiségek, mivel a nyelvvesztés megfordíthatatlannak tűnt. Ezért szerette volna a kormány, hogy az oktatási nevelési intézményekben lehetőségük legyen a nyelvük megtartására, illetve a kultúra megőrzésére és továbbadására. Nagyszabású ingyenes koncertet ad a csíksomjói nyerekben a Bagosi Brothers Company június 14-én, jelentették be a helyszínen tartott sajtótájékoztatójukon a zenekar tagjai. A csíksomjói pünkösdi búcsú helyszínén bemutatandó Csillag az égen produkcióban a zenekar dalai népzenei hangszerelésben csendülnek majd fel Molnár Szabolcs és a Cika zenekar közreműködésével. A Gyergyó Szent Miklósi Alapítású Zenekar másfél órás produkciójának saját dramaturgiája és koreográfiája van. A zenei anyagot a Budapest főváros Bartók táncegyüttes táncosai kísérik, Berec István koreográfus néptáncos irányítása alatt Vecsei Miklós rendezésében hangzott el. Sport. Jövőre Magyarországon rendezik az öttusázók világkupa sorozatának döntőjét. A hazai szövetség hírlevele emlékeztet rá, hogy eredetileg a Nemzetközi Szövetség kongresszusa lett volna itt 2026-ban, de a két szervezet egyeztetése és megállapodása után ez az esemény érkezik Magyarországra. Legutóbb 2021-ben volt itthon világkupa finálé. Akkor a pár héttel később olimpiai bajnoki címet szerző brit Kate French, valamint a francia Valentin Prétz győzött. Magyar versenyző is dobogóra állhatott, Gulyás Michel bronzérmes lett Székesfehérváron. Végül az időjárásról. Észak felől csökken a felhőzet, a legtöbb helyen kiderül az ég, de helyenként maradhatnak tartósabban felhős körzetek is. A napközben képződött záporok lecsengenek, majd az alföldön egy összeáramlásban néhány zápor, hózápor kialakulhat. A legalacsonyabb hőmérséklet általában -1 és +4 fok között alakul, de a szélvédett tájakon ennél pár fokkal hidegebb is lehet. Kedves hallgatóink, híreket hallottak.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! kedves hallgatóink! Műsorunkban Fehérvári Őrs Jákó, a Szapiencé a Szerzetesi Hittudományi Főiskola rektora és Guba András, a Szapiencia Innovációs és Hálózatok Intézetének vezetője beszélget a belső békéről és harcról.
Jézusnak a következő kísértése az, hogy a világ országa, az összes országa az ő világja, vagyis megkapná minden fölött a hatalmat. És mind a ketten voltunk előjárók, kaptunk bizonyos emberek fölött hatalmat. De még egy kicsit visszalépve, én azt gondolom, hogy nem hiába vagyok a Földön, tehát valamit kéne csinálni. És ráadásul önökkel kéne valamit csinálni, ami azt jelenti, hogy befolyásolnunk kellene az önök életét. Most például olyasmit kéne mondanom, amit ha kimennek, akkor azt mondják, hogy kaptunk valamit. És ennek nem szeretnénk felelni. Mégpedig nem akármit szeretném, hogy hasonl önökre, hanem ami belül van. Tehát, hogy ez a hatás, a hatalom, a vágya, ez azt jelenti, hogy én azt akarom, hogy az történjen örökben, amit én szeretnék. Én szeretném, ha az agyad, a szíve, a testi úgy működne, hogy én szeretném. Ez a hatalomnak egy végetetlen kísértése. Állandóan egy megoldhatatlan feszültség, küzdelem, hogy szeretnék hatni, és szeretnék szabadságot adni, hogy ez, hogy ez ízbe kell csinálni. Na, ennek feloldását így nem tudok ilyen szépeket mesélni, mint a testemről. Tehát ez egy állandó. Vagy lenullázom magam, és nincsen semmi küldetésem, és önöki a szabadság, vagy belépek az önök életébe, és akkor mi a fele lesz? Akkor én ezt mit is okozok?
Az, hogy hatni, meg más emberekkel interakcióban lenni, ez talán a küzdelemnek és a harcnak egy ilyen következő teritoriumát is megnyitja, ezek a közösségi kapcsolatok. Nekünk bencéseknek van egy olyan fogadalmunk, amit úgy hívunk, hogy stabilitás. Szeretünk mindent más csinálni, mint hogy a többi szerzetesek, tehát hogy nem szegénység. Mi az a három, amit ti leteztek? Mindegy. És ez a stabilitás az azt jelenti, hogy egy közösségbe belépünk, és akkor mint halálig ott maradunk. És ez ilyen nagyon jól hangzik, de abban a pillanatban, amikor kiderül az, hogy az az ember, akivel ott van mellettem, és napi szinten nem vagyunk kompatibilisek egymással, hogy hát ha jó Isten is azt akarja, akkor még a következő 30 évet is együtt fogjuk leélni, akkor elkezdenek az egész témának tétje lenni, és én ezt úgy hívom magam, hogy ez küzdelem a közösségért. És ez a stabilitás fogadalom, ez számomra ugyancsak nem egy sikertörténet, akkor én most itt kapcsolódok be szívesen hozzád, András, hogy van nálunk egy ilyen terminus technicus, amit ugyancsak így a monasztikus szerzetességben használunk, ezt úgy hívjuk ezt, hogy a nehéz testvér. És valamelyik sivatagi atya történetben van, ezt most nem tudnám pontosan idézni, hogy azt mondja az egyik atya a másiknak, hogyha nincs a közösségetekben nehéz testvér, akkor hozassatok magatoknak egyet. Mert hogy nehéz testvér nélkül igazából a közösségért való megküzdés sincsen. Ez nem egyfajta mazohizmus, hanem sokkal inkább annak a belátása, hogy vannak az emberi viszonyaink közül olyanok, amelyekre nincsen sem rövidtávú, sem középtávú megoldás, hanem aminek a kínjával meg kell tanulnunk együtt élni. Vannak közöttünk házas emberek, ezt nem kell magyarázni azoknak, akik a hálószobájukat is évtizedeken keresztül megosztják egymással, meg a 60-70 négyzetmétert, vagy 40-et, vagy ki tudja mennyit, amiben együtt kell maradni, ha ezt választják. És akkor nekem ez is valamiképpen egy maratoni tapasztalat, és próbálom ezt valahogy jól megfogni, hogy a nehéz testvérrel való közösségben nincsen semmi fenykölt, ugyanakkor az egymásért való megküzdésnek meg vannak mégis ünnepi pillanatai, amelyekről most még nem szeretnék beszélni.
Ott szeretnék elidézni, hogy az én közösségemben is vannak olyanok, akik nekem nagyon nehéz, és a küzdelmet se tudom fölvenni. Tehát képtelen vagyok bármit is tenni annak érdekében, hogy a kapcsolatunk javuljon. Néha, amikor az előjárónk egy csoportba hoz bennünket, akkor képes vagyok hozzászólni, de egyébként nem. És ezzel a nemmel való küzdelmről szeretnék pár mondatot, hogy itt már nem is ővele küzdök, hanem magammal, hogy a fenébe tudom elviselni, hogy képtelen vagyok. A képtelenség elviselése a küzdelem ebben, hogy persze, abban a küzdelemben is benne lehet maradni, hogy ez így próbálkozom, meg újra, meg önnevelés, csak amikor megérkezem éjjel a szobámba, akkor tudom, hogy semmi remény abban, hogy én változok. És hogy ott állok tehetetlenül, hogy ülök, vagy nem tudom én, hogy van egy részem, amit képtelen vagyok megváltoztatni, csúnyában van a képtelenek elviselni. Hogy ez Guba András, akinek jár a szája, hatni akar, nem tudom mi is, minek beszél, mikor nem csinálódik az, amiről beszél. És ez egy nagyon reménytelennek élem meg ilyenkor magam, meg ezt a helyzetet, és ahogy így ülök magammal a reménytelenségben, akkor néha beúszik egy kép az evangéliumból, hogy Jézus ott van a kereszten, és azt mondja, hogy miért hattál el engem. És azt nem tudom, hogy ezzel most igaztalom magam, vagy ebben a reménytelen helyzetben így van jelen az én Istenem. Hogy ismeri azt, hogy hirtelen kicsúszik a remény. Mintha kicsúszott, azt mondja legalábbis, hogy valami kétségesé vált, ami eddig biztos volt. Az volt benne biztos, hogy amikor elindult, akkor azt mondta, hogy az Atya, hogy te vagy az én szeretett fiam, és a végén pedig hol van, aki ezt mondta.
Andrásnak beúszik a kereszt, és akkor én is el tudok mondani valami olyasmit, amit meg próbálom elmondani, dadogni fogok. Legszívesebben egy költőhöz futnék, vagy valakinek a páncélja mögé bújnék. A Christian Bobernek vannak erről nagyon szép sorai, amik mintha az én szívemből szólnának, de nincs itt a kezem ügyében. De kénytelen leszek magam elmondani azt, hogy lelkesedem Jézusért, de van, amiben követhetetlennek tartom. És amikor a haláltusájára gondolok, vagy a keresztre, vagy azokra a mondataira, hogy aki követni akar engem, az tagadja meg magát, vegye föl a keresztjét, akkor bennem van egy megtorpanás. Azzal kapcsolatosan, hogy tudok-e én keresztény lenni, akarom-e én ezt egyáltalán? És nekem meg este, amikor visszamegyek a szobámba, akkor néha ezzel a kérdéssel kell az Isten előtt megállnom, és elviselni saját magamat. Vagy azt feltételezni, hogy nekem meg ebben a kérdésemben van ott az Isten valamiképpen ebben a... hogy én ezt nem akarom. Nekem ez sok. Nekem Jézus, te sok vagy ebben a formában. Ilyenkor visszaminősítem magamat félpogánnyá egy picit. Ezzel egy kicsi mentséget tudok magamnak szerezni.
Ezen is szinten is van bennünk egy küzdelem. Mi tesz minket egyáltalán képessé ezt elviselni, hogy ilyenek vagyunk? Bizonyos helyzetekben nem tudjuk elhinni, hogy ott az Isten. És hogy ezek a részeink, ezek az én küzdelmem, látjátok azt, hogy mégis ezt a reménytelen helyzetet istenessé tegyem? És ezt miért is csinálom? Azért csinálom, nézve magamat, hogy mégiscsak elmondhassam az Istennek, hogy szerethető vagyok. Mert még ezekben a reménytelen helyzeteimben is lám, beengedem őt. És nekem az utolsó küzdő terület az, hogy szerintem nem bírom elengedni azt a vágyamat, hogy olyanná csináljam magam, hogy azt gondoljam, hogy az Isten által szerethető vagyok. Valami kicsi, mégis tehát nem vagyok teljesen reménytelen. És hogy ezt én is látom, és ezzel a pajzsal, vagy nem címerrel szeretnék az Isten előtt állni, hogy én csináltam valamit, legalább az agyamban összeállt a szívemben, ami miatt szerintem lehet engem szeretni. Az a végső küzdelmem, tulajdonképpen, hogy elhiggyem, hogy mindazelőtt, hogy ez a gondolat eszembe jut, ezelőtt már én szeretve vagyok.
Andrással még egy közös talaj, ami nálunk, ez a meditáció. Jézus imának a gyakorlása. Mesterünk is közös volt ebben, talán egy főhajtásnyira meg is emlékezhetünk Mustó Péterről, akitől mind a ketten személyesen is tanultunk. És talán ez a tapasztalatnak az a talaja, ami, hát hogy mondjam, a leginnyományosabb abban az értelemben, hogy erről beszélni, sokat töprengtünk azon, hogy vajon egy kicsit elcsendesítjük-e itt a hallgatóságot, és mondjuk azt, hogy akkor 5 perc csendet tartunk az elején, mert hogy egy közös gyakorlás az mindig jobb alapot teremt az erről való beszédre, a meditációról való beszédben végül elvetettük. Én inkább ahhoz a kezdeti fiatalkori feltevésemhez térnék vissza, hogy nagyon sokáig azért imádkoztam, vagy azért ültem le imádkozni, és egyébként még ma is sokszor ezt teszem, hogy békére lejjek, hogy szétszálazódjanak a dolgok, hogy megoldódjanak, hogy eljussak a megbocsátásig. És a meditációs ima engem arra tanít meg, noha van benne ez a kis vágy, hogy a Jóisten kitűzze nekem 25 perc után, 50 perc után, 75 perc után a kis medált. Van egy ilyen meditációs app is a telefonon, ami bizonyos számú meditáció után csillagokat osztogat az embernek. Mi sem ellentétesebb a egész szellemiségével, de azért használom, mert vágyom a kis csillagokra valahol. Tehát, hogy ott van ez a vágy, hogy valamit letegyek az asztalra, amit most mondott az András, és hogy én hálás vagyok a Jóistennek azért, hogy a meditációban és ebben a Jézus imában is újra és újra kudarcot tapasztalok meg. Nem tudok imádkozni. Most egyelőre ennyit mondanék.
Én visszatérnék a testemhez. Nekem nagyon fontos, hogy járva meditáljak, és ebben csatlakozzak ahhoz a Jézushoz, aki megy. Nagyon sokat megy Jézus, főleg Jeruzsálem fele. Tehát megy valahova, és akkor tanítványai nem tudnak semmit, hogy miért arra, meg mit akarod, de elmennek utána, és akkor ebben a helyzetben szívesen bele helyezkedem, és megmondom őszintén, hogy nincs kedvem csatlakozni. Pedig olyan tök jó hangzik. És hogy félek ettől, és végetetlen jó érzés egyszer csak rádöbbenni arra, hogy én el vagyok ezzel a kétségbejtő gondolatommal, hogy nem is akarok csatlakozni, és próbálok ezzel valamit kezdeni a meditációban, a lábam pedig megy. És akkor hálás vagyok ennek a nem tudom minek testnek, akinek az alapvető élményeimet köszönhetem, hogy, tehát, hogy nem hagyja abba. Tehát megy, lép, egyik lépés a másik után, és tulajdonképpen elvisz. Ebben a 25 percben legalább ő megcsinálja azt, amiért ő kell tenni, vagyis, hogy ő megy. Valószínűleg Jézus után valahogy. Szóval, hogy ezt tudja hozni a küzdelmek után, hogy egyszerűen ő marad fölül. Egy rettentően jó apoftegmatár kihagytunk.
József atya? József atya. Sivatagi atyák történetek közül a Panefó József abbánról szóló harmadik történetet olvasom föl, akit egy másik remek ember, a Poimén atya látogatott meg, és ennek a látogatásnak a nyomán született ez a történet. Ugyanez a Poimén abba egy másik alkalommal megkérdezte József abbát: mit tegyek, ha rám törnek a szenvedélyek? Ellenálljak nekik, vagy engedjem be őket? Az öreg azt válaszolta neki: engedd be őket, és harcolj meg velük. Erre visszatért Szkétiszbe, és ott maradt. Aztán egy tébai jött Szkétiszbe, és azt mondta a testvéreknek: megkérdeztem József apát, ha közeledik hozzám a szenvedély, ellenálljak neki, vagy engedjem be? És ő azt válaszolta nekem: semmi esetre se engedd be a szenvedélyeket, hanem azonnal írd ki őket. Amikor Poimén abba meghallotta, hogy József abba ezt a választ adta a tébainak, felkelt, és újra elment Panefóba, és így szólt hozzá: abba, én föltártam előtted gondolataimat, te meg nekem így mondtad, a tébainak meg amúgy. Erre így szólt hozzá az öreg: nem tudod, hogy szeretlek? De igen, mondta. Nem arra kértél, úgy beszélj velem, mint saját magaddal. Így van, szólt erre. Az öreg azt mondta: ha ugyanis bejönnek a szenvedélyek, te pedig a harcban csapásokat adsz nekik, és kapsz tőlük, akkor tapasztaltabbá tesznek téged. Hozzád úgy beszéltem, mint magamhoz. Azonban vannak mások is, akiknek még az sem használ, ha a szenvedélyek csak közelednek is hozzájuk, hanem azonnal ki kell írtaniuk őket.
Arról beszéltem az előbb, hogy az Isten szeretetét elbírom már fogadni anélkül, és hogy csak annyit szeretnék itt felvillantani, hogy én úgy vagyok, hogy az Istennek a szeretete nem ilyen misztikus élményben jelenik meg, ha megjelenik az életemben, hanem a pillantástokban, vagy valaki azt mondja, mint itt József Otya, bocsánat, hogy szeretlek. Persze arra vágynék, hogy az Isten jelenjen meg, és közölnek. Tőled kapok, vagy a testvéremtől kapok valamit, de abban a pillanatban, amikor ő kifejezi a szeretetét, valami hirtelen fölvillan, hogy ez nem annak szól, hogy én tudjam, hogy ő szeret, hanem ezt a kis pöttyöt érinti meg bennem, ami az Isten szeretetére vágyik. És hogy ezt is olyan nehéz elfogadni, hogy nem vagyok a vilai Teréz, hanem csak olyan, aki a Pali bátyám szeretetét meg tudja hallani.
Amikor készület közben felolvastam ezt a történetet az Andrásnak, akkor megkérdeztek,